Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Németh Andrea vagyok. Az elmúlt hetekben nem olyan régen vendégünk volt dr. Kovács Tamás belgyógyász, akivel a cukorbetegségről beszélgetünk, és ma is meghívtuk őt ide a stúdióba. Üdvözlöm, kedves Tamás!
Köszöntöm a hallgatókat én is.
Legutóbb beszéltünk arról, hogy érdemes lenne ezt folytatni, és a diétáról beszélgetnénk ma egy kicsit, mert amikor valakinek cukorbetegséget diagnosztizálnak, akkor egy mondat biztosan elhangzik, hogy diétázni kell. Na de hogyan diétázzon?
Hát a cukorbetegségnél tényleg az egyik alappillére a kezelésnek a diéta, és emellé jönnek ki a kiegészítő kezelések, az inzulin vagy a tabletta. Ez a diétázás, ez egy 5-6-szori étkezést jelent a cukorbetegek számára, megfelelő időközönként elosztva, tehát a reggeli, 10 órai, ebéd, uzsonna, illetve vacsora és utóvacsora, arra szoktuk igazából tagolni őket, és a megfelelő kalória és szénhidrát bevitelre is figyelni kell lenni a diétánál.
Ez azért is fontos, mert olvastam egy olyan statisztikát, hogy Magyarországon 5-6 ezer a diagnosztizált cukorbetegeknek a száma, és ebből 75%-a, aki túlsúlyos. Tehát itt azért fontos a súlycsökkentés. Mi a legfontosabb cél a diétával?
Hát a diétával igazából a szénhidrát anyagcsere bevitelt, és a minél jobb napi elosztást próbáljuk meg egyensúlyozni, mivel hogy itt az inzulin termeléssel van probléma, ezzel próbáljuk meg úgymond minél kezelhetőbbé tenni az egész terápiát. A szénhidrát mennyiségeket azért általában a délelőtti nappali órákban, illetve a főbb étkezésekbe csoportosítjuk, ott van a nagyobb kalóriabevitelű, illetve szénhidrátban esetleg egy kicsivel bővelkedő étrend, de a többiben meg a szinten tartás miatt, mivel hogy például az inzulin készítmények azok vannak, amelyik nap 24 órájába hatnak, illetve vannak olyanok, amik az egyes étkezéseknél hatnak, és akkor adjuk őket.
Legutóbbi adásunkban, amikor ugye a cukorbetegségről beszéltünk, akkor ugye beszéltük azt, hogy van egyes típusú, kettes típusú. Ezeknél a típusoknál szükségesek különböző diétának lennie?
Nagyjából mind a két csoportban ugyanazt a diétát oktatjuk, illetve kisebb eltéréseknél vannak. Inzulinra kezelt cukorbetegek azért nagyobb odafigyelést igényelnek az étkezéseknél, mert ott az inzulin dózissal is kell. Tehát megengedőbb egy kicsivel többet esetleg, többet eszik és többet számol, tehát ezeket a számolni is kell, ezeket a bevitt szénhidrát mennyiségeket. Ha többet számol, akkor több inzulinnal kell neki is kalkulálnia. Tehát itt megengedő egy olyan betegnél, akinek jó compliance-e van, és érti ezeket a dolgokat, ott akkor ő is tud magának után korrigálni, és akkor a cukrát normál tartományban rendbe tartani.
Az egyik, ami a legfontosabb, talán a táplálkozásra való odafigyelés, a rendszeresség.
A rendszeresség, és a megfelelő időben való étkezés. Tehát mindig meglegyen az a bizonyos ütemterv, hogy bírja tartani ezeket a, tehát így mondtam is, hogy 10 óra is kell, tehát ez azért ez nem lehet a reggeli után rögtön egy órával, tehát ennek el kell tenni legalább 2 órának, és azért kell, hogy akkor ezeket a különböző gyógyszereknek a hatását, az, amik lecsapná esetleg a vércukorszintet, hogy ezt meg tudjuk tartani. A diétával egyrészt megszabunk egy bizonyos szénhidrátbevitelt is, ami az egész napra van, ez általában 160, 180 és 200 gramm szénhidrátbevitel. A 200 g szénhidrátbevitel az már egy erőteljes fizikai aktivitást végző betegnél is már megfelelő tápanyag, illetve energiaforrást kell, hogy biztosítson a napi munkához. Tehát az, aki nem dolgozik ennyit, illetve súlycsökkentést szeretnénk nála elérni, az ők egy kicsit megszorítóbb, ez a 160-180 g szénhidrátos diétára próbáljuk beállítani, és próbáljuk így tartani. A diétával nagyon jól lehet igazából súlycsökkenteni, tehát ezt nem csak a cukorbetegeknek szoktuk javasolni, esetleg aki fogyni vágyó, és kedve van esetleg kipróbálni az ilyen típusú diétát. Van az interneten és több helyen is elérhető fórumokon akár ezeknek a diétáknak a pontos leírása, esetleg ott, hogy milyen kalória, milyen étrend, miket érdemes, melyik, mikor enni, illetve hogy mivel próbálják meg ezt a bevitt cukormennyiséget, szénhidrát mennyiséget esetleg helyettesíteni, hogy milyen édesítőszerek, illetve egyéb ilyen dolgokat.
És ez azért is fontos, mert ahogy az elején is ugye említettük, a cukorbetegeknek a nagy része azért túlsúlyos.
Így igaz, a testmozgás az mindig fontos egy cukorbetegnél, ez is kalóriákat, illetve hát a csökkenti magába a vércukorszintet, és ezzel is lehet a terápiát javítani, akár sétával, akár egy biciklizés, kerékpározás, úszás, kinek mi a megfelelő sportolási, illetve elérhető tevékenység, amit ő a nap, mint nap esetleg, vagy heti rendszerességgel már az is elfogadhatónak mondható, hogy tudja ezt tartani.
Köszönöm szépen, most következik néhány perc zene, és utána folytatni fogjuk a beszélgetést.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Zene után folytatjuk a beszélgetésünket dr. Kovács Tamás belgyógyásszal, és a cukorbetegséghez társuló diétáról beszélgetünk ma. Amikor megtudja valaki, hogy cukorbeteg, akkor milyen segítséget kap abban, hogy meg tudja tartani ezt a diétát?
Nálunk van diétás oktatás is, dietetikus által segítenek ezekben a nehéz pillanatokban, mert egy cukorbetegségnél azért mindenkinek felmerül, hogy ez nem egy 20 percig tartó, hanem ez egy élethosszig tartó dolog. Diétás oktatásban rendkívül segítőkész és felkészült csapatára állunk rendelkezésre. Ők hoznak egy tápanyagtáblázatot, amelyben benne van írva, hogy 100 g ételre, tehát be legyen ez bármilyen ételnek, nagyjából, hogy ez hány gram szénhidrátot tartalmaz. Egy cukorbetegnek ezt kell egyesüként megtanulnia, ez az egyik alapelv, hogy ki tudja számolni, hogy az adott elfogyasztott élelemben, tehát táplálékban be legyen ez bármilyen jellegű, mennyi szénhidrát van, hogy mennyivel kell az adott diétához igazítani esetleg a kezelését az inzulinos betegeknél, vagy mennyi a megengedett elfogyasztható mennyiség. Ez az egyes napszakokban ugyanúgy változik, mint ahogy korábban is beszéltük, hogy reggeli, ebéd, vacsoránál ezek azért megengedőbbek, ott nagyobb mennyiséget lehet elfogyasztani szénhidrátból, de hát a uzsonna 10 óra és az utóvacsoránál ott azért egy kisebb dózisról, kisebb mennyiségről van szó, amit ezt a betegek számára elővezetünk.
A cukorbetegségnél, ha jól tudom, akkor fontos a gyakori étkezés. Hányszor kell ennie egy betegnek?
5-6-szor lenne legcélszerűbb enni, és ez nem egy nagy volumenű, tehát nem mindig teljesen nagy étkezésekre kell gondolni, ezek több kisebb étkezések is, hogy elosztva az egész napra vonatkozóan.
És mi a tapasztalat egyébként, hogy mielőtt megtudják, hogy ebben a betegségben szenvednek, előtte milyen a táplálkozási rendjük?
Hát nagyon változó. Tehát valaki attól függ a munkarendjétől, illetve az életvitelétől függően. Vannak olyan betegek, akik kétszer-háromszor ha esznek, vannak, akik azért többször esznek, de a legtöbb általában, hogy inkább 2 vagy 3, vagy még annál kevesebbszer. A legrosszabb, amikor estére esznek nagyon-nagyon sokat, nagyon-nagyon megterhelő ételeket, vagy szénhidrátdúsokat, azokat a szervezet az éjszaka folyamán azért nem képes olyan mértékben lebontani, illetve hasznosítani. Ilyenkor kerül arra sor, hogy a szervezet elraktározza a fölhalmozott energiát, és ezt a zsír rétegek gyarapodásával éri el.
És ugye beszélgettünk itt erről a táblázatról, ami segítségére van a cukorbetegeknek arra, hogy jól meg tudják tartani ezt a diétát. És ezt a táblázatot egyébként hol lehet még elérni?
Az interneten vannak egy tápanyagtáblázatok, tehát ott is részletesen, ott is le van értékegységekbe bontva, hogy mekkora, milyen mennyiségű, milyen minőségű, tehát kenyérfajtákra is le van mondva, vagy rostkenyér, búzalész, fehér kenyér, tehát egy nagyon változatos és széles palettát kínál általában mindenhol, ami nálunk rendelkezésre áll, azt mindig a betegeknek a rendelkezésére bocsátjuk, hogy ők is tudják ezt. Ezt egy idő után azért a gyakorlott cukorbeteg, amiket szeret fogyasztani, azoknak megjegyzi, hogy hány gram szénhidrátot tartalmaz, mekkora mennyiség az, hogy tudja. Tehát az elején egy kicsit nehézkesnek tűnik ez a dolog, de az időben előre haladtával egyre ügyesebbek és egyre jobban tudják ezeket a feladatokat megtanulni, megoldani, tehát egy étkezésnél nem okoz nekik akkora problémát. Illetve vannak olyan előre elkészített ilyen, ez is a dietetikai oktatásra kapcsolatos szóróanyagok, amelyekben kész ételek vannak egy napra lebontva, hogy miket, mekkora gram szénhidrátot, mikor és mikorra tervezze általában ezt a bevitelt, vagy ezt az étkezést, Itt ezek nagyon sokat segítenek, mondjuk a kezdő kategóriába tartozik még, hogy akkor ez hogy is építse föl, hogy hogy nézzen ki neki egy, mondjuk egy vasárnapi ebéd, vagy egy szombati, vagy egy hétköznapot, hogy tervezzen meg.
Hát valószínűleg ez nem lehet azért könnyű és egyszerű, főleg, hogyha ugye több családtag is van, akik esetleg nem cukorbetegek, hogy ez az elején azért nehéz, mert egy teljes életmódváltásról van itt szó.
Így igaz, tehát azért megkövetel egy bizonyos elszántságot e tekintetben. Próbáljuk a betegeket is ez irányba terelni, hogy a diétát tartsák, mert az nagyon sokat segítene a későbbiekben a cukorbetegeknek a kezelésében. Lehet, hogy az egész család volt már rá példa, az egész család átállt ez a szénhidrát és cukorbeteg táplálkozási formára, mert hogy ezt követelte meg valamelyik részről, és akkor mindenki elfogadóan tette.
És van ezek közt táplálékok között, amelyek szabadon fogyasztható élelmiszerek közé tartoznak?
Hát a húsfélékben minimális a szénhidrát tartalom, szinte nullának mondhatjuk, ezért azokat bátran szoktuk ajánlani, hogy akkor az kalóriabevitelnek azokat próbálják meg. A zöldségekben is nagyon kevés szénhidrát van, némelyikben egy-kettőt leszámítva szinte minimálisra mondható, azokkal is lehet, tehát a rozsdús étrendet a zöldségekben lehet kiegészíteni, mert azért mégis a szénhidrát rostanyag tartalmat megfelelő mennyiségben kell megtartani.
Hát igen, és itt a szénhidrátoknál nagyon nehéz a kenyérről lemondani.
Ez így igaz, de vannak alternatívák, tehát most már azért a fehér kenyér, a rozs kenyér, illetve a graham lisztből, illetve a teljes kiírlésű kenyerek, ezeknek a felszívódása, a glikémiás indexe lassabb is, sokkal lassabban szívódnak föl, sokkal lassabban kerülnek a véráramba, még a fehér kenyér, hát az egy gyorsan felszívódó közé tartozik a glikémiás indexét tekintve.
Tehát akkor nem kell teljesen lemondani,
nem.
Csak más típusú, közül kell választani.
Más típusút kell választani.
Köszönöm szépen, következik megint ismét zene, és pár perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk beszélgetésünket, és ma a cukorbetegek részére alkalmazott diétáról beszélgetünk dr. Kovács Tamással. A cukorbeteg ehet-e cukrot, vagy egyáltalán nem szabad cukrot ennie?
Kismértékben fogyaszthat azért cukrot, tehát ez nincsen teljessége megtiltva, de ez is úgy van, hogy azért számolni kell. Tehát a minden elfogyasztott gram cukorral elkezd tudni számolni, hogy az mennyivel emeli. Illetve amit mondtam, hogyha egy kristálycukor, tehát ami a közforgalomban cukor néven forgalomban van, ennek a glikémiás indexe nagyon magas, nagyon gyorsan felszívódik, mint a szőlőcukor.
Na ezt mondjuk el gyorsan, hogy mi ez a glikémiás index?
Az egyes élelmiszereknek megvan a felszívódási mutatója, hogy milyen gyorsan szívódnak föl, és milyen gyorsan kerülnek a véráramba. Az egyszerű cukrok azok nagyon gyorsan lebontja a szervezet, és nagyon gyorsan hasznosítja, és nagyon gyorsan megemelik a vérben a vércukor szintjét. Ilyen a szőlőcukor, a kristálycukor, a fehér kenyér is, mint az előbbiekben, tehát ezek a legtípusosabb példák. Minden olyan étel, amelyikben cukor van, az a köznapi értelemben kristálycukor került, azoknak biztos, hogy magas a glikémiás indexe. Amelyik élelmeknek a glikémiás indexe alacsonyabb, az azt jelenti, hogy ezek összetettebb szénhidrátláncok, lassabban bontja a szervezet, nehezebben tud gyorsan felhasználásra bírni. Ezeknek viszont az elhúzódó felszívódása jellemző, tehát az ilyet eszik el a cukorbeteg, akkor nem emeli meg ilyen magas csúcsszerűen a vércukrát a szervezet, be, hanem ilyen naposan elhúzódó felszívódást képviselnek. És ezek az élelmiszerek, amelyeknek a glikémiás indexe most már a legtöbb élelmiszeren föl is van tüntetve. Általában ez most már szabványos lett így az európai térségbe. Ezeket a cukorbetegek részére is egyrészt biztosítják, könnyebben tudjanak ők is tájékozódni, mert lehet, hogy egy összetettebb, tehát egy előre elkészített sütemény, abban már ezeket kiszámolták, és akkor nem kell neki külön még számolgatnia, hanem csak egyszerűbbé teszi a számára az elfogyasztás, hogy ránéz, elolvassa, és ha ez megfelel az ő akkori étkezésének, akkor ezt el tudja fogyasztani. De ugyanúgy ki lehet bármelyiknek számolni, ugyanúgy a glikémiás index, illetve a szénhidrát mennyiségét.
Tehát aki cukorbetegségben szenved, akkor azt hiszem, hogy azok számára ez egy fontos alapfogalom ez a szó, hogy ezt ők biztosan megtanulják és tudják is, hogy ez mire szolgál. És amikor bevitt cukorról beszélünk, akkor itt még talán a másik kérdés, ugye, amiben esetleg szokott lenni némi félreértés, a gyümölcsök fogyasztása.
Igen, a gyümölcsökben is van cukor, csak nem szőlőcukornak hívjuk, hanem amint a szőlőbe, ami legjobban felvenne, hanem gyümölcscukor fruktóznak. Ez is egy könnyen felszívódó cukorféleség, tehát őt is a szervezet azért elég gyorsan tudja hasznosítani, tehát az igazán édes gyümölcsökben abba mondanám itt a dinnyét, amit általában a betegek, az lédús, édes, az több szempontból sem optimális egy szívbeteg, illetve cukorbetegnél a fogyasztása, mind a vízterhelés tekintetében, illetve a szénhidrát terhelés tekintetében. Ebben is gyorsan felszívódik ez a cukormennyiség, illetve gyorsan átbírja a szervezet alakítani. Még az aszalt gyümölcsökben van, az is egy tévhit, hogy abban mintha kevesebb lenne, de hát ennek sajnos nem igaz, az aszalt gyümölcsökben is elég magas cukortartalom. Az aszalással csak a vizet távolítjuk el, de az ott marad a cukortartalom benne, tehát azok is azért jelentősen megemelik a szénhidrát anyag cserében a bevitt cukor mennyiségét.
Azt elmondtuk, hogy amelyek esetleg veszélyesek lehetnek, vagy kerülendők, de akkor mondjunk egy-két olyan gyümölcsöt, amit biztonsággal lehet fogyasztani.
A biztonsága azért keveset, tehát mindegyikből lehet fogyasztani, tehát továbbra se szabad igazából eltítanunk a betegeket semmilyen gyümölcs fogyasztásától, csak számolni kell vele cukor. Az almában például abban is van megfelelő cukormennyiség, a szőlőt azt eléggé, és a banánt azt a lehető legjobban, ha tudja a beteget, meg tudja oldani, akkor az kerülje el mindenféleképpen, mert abban elég gyorsan felszívódó cukrok vannak. Itt Magyarországon, amik megtalálható gyümölcsök, azokat mindegyiket lehet fogyasztani, csak megfelelő mennyiségben, tehát egy 10 órai akár egy közepes méretű almát meg tud enni, és ez fedezi a 10 óraira, illetve az uzsonnára a megfelelő szénhidrát mennyiséget.
Néhány perc zene következik újra, és aztán még egy blokk erejéig folytatjuk a beszélgetést.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket, a cukorbetegséghez társuló diétáról beszélgetünk ma dr. Kovács Tamás belgyógyásszal. A cukorbetegeknél legtöbbször mesterséges édesítőszereket alkalmaznak, kerülnek már egyre jobb és jobb készítmények a piacra, vannak olyan feltevések is, amelyek esetleg károsak. Mi a helyes ilyenkor?
Hát ezt a betegek általában maguknak szokták eldönteni, hogy akkor mi a megengedhető árérték arányba, mert ezek a mesterséges édesítőszerek azért nem olcsóak, ezt azért hozzátenném, tehát a cukorhoz viszonyítva jelentősen drágábbak. Általában akik belefognak ezeknek a kísérletezésébe, úgyhogy használatába, azok inkább ezeket a mostanában divatosabb, ez a szilit, illetve ezeket a nyírfacukrokat szokták általában elkezdeni, ezek ugyanúgy ilyen mesterséges édesítőszerek, illetve hát a nyírfacukor azért az közelebb áll a gyorsan felszívódó szénhidrátokhoz, de mégsem ugyanolyan tulajdonságokkal bír. A szilit az meg egy mesterségesen előállított édesítőszer, ennek a szénhidrát tartalma minimális, tehát igazából nem emeli, de viszont az édesízt azért meghagyja. Tehát a betegeknél általában ez a legnagyobb problémájuk, hogy ezt az édes ízt, ezt nem érezhetik dietetikus készítményekben, illetve az egyes ilyen süteményekben. Általában aki ilyenekkel próbálkozik, illetve kísérletezik, ők szoktak beszámolni, egy bírtak ilyen süteményt készíteni, amelyik teljesen más, ilyen dietetikus süteményt, amelyben a szénhidrátot, a cukrot, a mindent más megpróbáltak helyettesíteni, illetve olyan arányokban elkészíteni, hogy az élmény az megmaradjon ugyanannak, de azért mégiscsak a diétába beilleszthető legyen ez.
Illetve a választásnál van még egy szempont, amire szoktak panaszkodni, hogy van ezeknek az édesítőszereknek, némelyeknek egy utóíze, ami még kellemetlen szokott esetleg lenni.
Hát, vagy mellékhatásra is, az egyik ilyen az orbitol, aki egy kicsit puffadást okoz. Nem azt mondjuk, hogy nem lehet hozzászokni, tehát igazából a szervezet ezt is átbírja alakítani, javítani, de így az első egy-két alkalomkor a fogyasztásnál rendszeresen beszámolnak, és valaki ezt például kellemetlenül érinti, ő le is tesz ennek a további használatára, illetve kipróbálásáról. Ez is sajnos egyénenként változik, hogy ki miben és hogyan dönt a végsőkben. Mondom, itt sok minden tényező befolyásolja az egészet, hogy ki miért és hogyan szeretné ezt kivitelezni.
Itt is fontos figyelembe venni, hogy mekkora mennyiséget visz be egy-egy étkezés alatt?
Nem, mint mondom, ezek a mesterséges édesítőszereknek, ennek a cukortartalma szinte minimális, tehát alig kell velük igazából számolni. A mennyiség, hát az ízvilágtól függ, hogy akkor esetleg ki mennyire szereti. Igazából egy széles paletta van most már a piacon, amit elérhető a betegek számára, illetve az, aki szeretne ezekkel kísérletezni.
Mai adásunkban leginkább a diétáról beszéltünk, és a diétán belül ugye főként a táplálkozásról, de azt hiszem, hogy nagyon fontos még itt elmondanunk, hogy a mozgás az sem elhanyagolandó.
Hát nem, mint ahogy beszéltük is meg korábban is, ez a túlsúly az mindig a diabétes előfordulásának, a cukorbetegség kialakulásának az egyik fő tényezője, tehát a továbbra is az köszít, hogy a elhízott túlsúlyos emberekben gyakoribb ez a betegségnek az előfordulása, az idő előre haladtával, illetve hát maga a súlygyarapodással ez sajnos fokozódik, és ennek a megjelenése. Viszont a testmozgással lehetne, illetve a rendszeres fizikai aktivitás, lehet akár séta, akár kerékpározás, legalább egy napi, vagy hát hetente két-három alkalommal egy 20 perc séta is, illetve kerülnünk kell az étkezésekkor a túlevést. Az emberek többsége egyesre ez a két-három a étkezés alkalommal nagy mennyiségű szénhidrátot, nagy mennyiségű energiát halmoz fel szinte rövid idő alatt, és erre a szervezetünk nincsen teljessége ráállva, hogy ezeket a szénhidrátokat akkor és most hasznosítsa, hanem nagy részét elraktározza. De amikor nincs rá szükség, akkor sajnos ezek beépülnek a zsírszövegbe, és ezzel csak gyarapítják. Így a testmozgással ezért lehetne kombinálni az ilyen nagyobb étkezések után, azért ha egy fizikai aktivitás is követi, akkor azért ott azok az anyagok, azok elbomlanak, felhasználásra kerülnek, és nem kerülnek a súlygyarapodásnak az útjára.
És amikor megtudja valaki, ugye, hogy cukorbeteg, elkezdi a diétát, ez azért is jó talán, mert megtanítja arra, hogy választékosabb táplálkozásra, illetve önmagunkra való figyelés az elengedhetetlen ebben az esetben. Nagyon szépen köszönöm, mára ennyi fért bele. Köszönöm dr. Kovács Tamás belgyógyásznak, hogy itt volt velünk, és ezeket elmondta.
Én is köszönöm.
Elköszönöm kedves hallgatóinktól, vigyázzanak magukra. A riportert Németh Andrát hallották.